úgy, ahogyan Szent Pál megáldotta az övéit. Az Úr legyen veletek. A béketűrés és a vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy Jézus akarata szerint egyetértés legyen köztetek, hogy egy lélekkel és egy szájjal dicsőítsétek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istenét és Atyát. Amen. A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből. A békesség Istene tiporja össze hamarosan lábatok alatt a sátánt. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret bátokat, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. Amikor készülök egy tanításra, akkor az előtte való napokban mindig nagyon figyelök, hogy mik azok a konkrét előzmények az életemben, az adott napokban, amik által szól a Szentlélek. Itt arra kértek meg, hogy Jézus szívéről beszéljek, és két nappal ezelőtt Pécsön a szívrehabilitációs osztályra kellett mennem beteget látogatni, egy olyan beteget, aki egy 55 éves férfi, és két hónappal ezelőtt teljesen váratlanul fűnyírás közben rosszul lett. Balaton mellől bevitték Marcelébe, aztán Kaposvárra, végül Pécsön a szívcentrumba kötött ki, és a 8 órás műtét következett, mert szétrobbant az aortája. És őt mondtam meg látogatni két nappal ezelőtt, hát nagyon döbbenetes látvány fogadott, hogy mennyire megváltozik az embernek az arca ilyen súlyos műtétek meg több hónapi kórházi kezelés alatt. És ennek ellenére azért úgy kedélyesen fogadott, és mondta, hogy menjünk át, mert ő most biciklizni fog. Volt egy terem, ahol bicikliztek így azok, akik vagy készültek éppen egy szívműtétre, vagy pedig már túl voltak rajta. És hát én pedig beültem abba a kis tornaterembe, és ott egymás mellett volt 4 ilyen szobabicikli, és tekerték, de kegyetlenül. Én pedig beültem a tornaterembe egy nagy gumilabdára, és ott játszottam, és kérdezgettem őket. És olyan nagyon, nagyon jó hangulat volt, tehát tényleg ők úgy már biztonságban érezték magukat. És kérdeztem tőlük, hogy milyen legyen az emberi szív. Azért gondoltam, hogy megkérdezem ezt tőlük, mert hát mégiscsak elég konkrétan és erőteljesen tapasztalták azt, hogy van szívük, és hogy szükségük van a szívükre. Az egyik ők azt mondta, hogy tehát milyen legyen az emberi szív, sokáig dobogjon. Aztán ez a barátom, aki azt konkrétan mondtam, ő azt mondta, hogy olyan legyen az emberi szív, hogy 10-szer is újra lehessen éleszteni. Aztán olyat is mondtak, hogy soha ne legyen beteg, jó legyen, egészséges, lelkileg nagy, és hogy sok embert befogadjon. Hát ez egy kis könnyed bevezető volt, de engem úgy elgondolkodhatott. Másik gondolat így még bevezetésként, hogy amikor az elmúlt hetekben imádkoztam, és gondolkodtam, hogy Jézus szívének mi a legfőbb tulajdonsága, úgy ösztönösen az volt az első gondolat, hogy ez a szív a szeretettől túlcsordul. Ugye ezt halljuk az énekekben is, ezt látjuk a képeken is, és úgy talán prédikációkban is ezt hallottuk a legtöbbször, hogy Jézus szíve túlcsordul a szeretettől. Azonban, amikor én szemléltem imámban Jézus szívét, szentségimádáson, akkor úgy éreztem, hogy legalábbis számomra abban az adott helyzetben azt mutatta a Szentlélek, hogy a legfőbb tulajdonsága Jézus szívének az az, hogy engedelmes. És úgy találtam, hogy az első keresztények is ezt hangsúlyosan kiemelték. Ugye tudjuk azt, hogy az új szövetség iratai, azok nem abban a sorrendben keletkeztek, ahogyan a Bibliában a sorrend szerint be vannak osztva a könyvek, tehát hogy nyilván nem Máté volt az első, nem Márk a második, hanem hát kicsit így össze-vissza születtek ezek az írások, aztán így sorba rakták őket valamilyen szempont szerint. Lényeg, ami lényeg, hogy az egyik legkorábbi irat, azok ilyen dalok és himnuszok voltak. Tehát abban az időben is a keresztények már szerettek énekelni, és tudták azt emberi tapasztalatból, hogy az ember azt jegyzi meg a legkönnyebben, amit énekel, amit elmondogat újra és újra énekelve. És az egyik ilyen legkorábbi szöveg az Új Szövetségben, az a Filippi levél Krisztus himnusza. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki isteni mi voltában, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van. Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, az égben, a földön és az alvilágban. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ezt a himnuszt énekölték a legtöbbet az első évtizedekben a keresztények, miután az Úr mennybe ment, és ezt az igét hozta elém az Úr, és ebben az igében talán kiemelt helyen Jézussal kapcsolatban az a jelző van, hogy engedelmes. Jézus engedelmes. Időnként meg szoktam kérdezni az embereket, hogy miért szeret téged Jézus? Így időnként teljesen váratlanul rájuk rontok ezzel a kérdéssel, aztán valamikor gyónás közben, ilyen mélyebb pillanatban, de azt hiszem, hogy tegnap este is volt ilyen, aki tapasztalta az irodában éppen ásványvíz szürcsölés közben, hogy megkérdeztem, hogy miért szeret téged Jézus? De hát sok helyen, sok embertől kérdeztem ezt már, és ez egy nyilván egy erős, közvetlen kérdés. Az a tapasztalatom, hogy sok esetben olyan általános lelkülettel, picit olyan közhelyesen válaszolnak az emberek, hogy hát Jézus mindenkit szeret. Csak, vagy nem tudom, vagy ilyesmiket kapok válaszul. Hadd adjak nektek egy ilyen feladatot erre a kis szentségimádásra, ami majd most következik, hogy kérdezz meg Jézustól, hogy Jézus, tulajdonképpen te miért szeretsz engem? A saját tapasztalatom ezzel kapcsolatban az, hogy addig, amíg nem volt erre nekem konkrét, személyes és nyilván szubjektív válaszom, addig igazából nem fogtam fel ennek a jelentőségét az érzésen túl, hogy egy nagyon jó érzés, hogy Jézus minket szeret. Ez egy nagyon jó érzés. És kell, hogy érezzük, nem magunknak adjuk meg ezt az érzést, de ő akarja, hogy ezt magadhassa nekünk. És imádkoztam, és a Szentlélek mutatott egy párbeszédet az atya és a fiú között, ami már a születésem előtt megtörtént. Az atya így szólt: fiam, menj el, és szeresd vissza hozzám Petit. És a fiú pedig így válaszolt: atyám, engedelmeskedek az életem árán is. És akkor láttam maga azt, hogy Jézus szívének legfőbb tulajdonsága az engedelmesség. Nyilván ez teljesen összhangban van azzal, hogy Jézus szíve túlcsordul a szeretettől, de mégis a szeretetnek a legegyszerűbb és legkonkrétabb formája az engedelmesség. Hiszen mondhatja-e azt nyugodt szívvel egy férj, hogy hát engem szeret a feleségem, csak nem engedelmeskedik nekem. Mondhatja-e ezt? Vagy mondhatja egy apa azt, hogy hát engem szeret a fiam, csak éppen soha nem hallgat rám. Apám mindig azt mondogatta a gyerekkoromban, hogy ne ellenközzé mindig. És ebből így felnőtt fejjel utóra rájöttem, hogy akkor biztos, hogy nagyon ritkán voltam engedelmes. Az engedelmesség nagyon nagy örömet okoz Istennek. És a legnagyobb örömet az Atya Istennek Jézus okozta köztünk. És ez az engedelmesség az, ami vezet minket. És ennek az engedelmességnek a jegyében egy elmélkedésemet olvasom fel, ami tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy így a kamrából egy lekvárt kivaszok. Tehát nem teljesen friss ez a gondolat. De emlékszok rá, hogy amikor kispapként ezt magírtam, akkor nagyon, nagyon lelkes voltam, és most az elmúlt hetekben úgy éreztem, hogy arra indít a Szentlélek, hogy vegyem ezt elő. Úgyhogy olvastam még fel egy paptestvéren kívül senkinek, hogy most akkor ezzel maga ajándékozlak benneteket. Ez egy ilyen misztikus elmélkedés, úgyhogy arra hívlak benneteket, hogy akár be is csukhatjátok a szemeteket, nem baj, hogy elalszatok, a szívetek úgyis hallja a lényeget. Ez egy olyan elmélkedés, ami az igére alapul, és az ige különböző képeit kapcsolja össze, út, kert és forrás. Ezek a kulcs szavak, amik a Szentírásban itt-ott előfordulnak. Az elmélkedés mottója Kahlil Gibrántól való: ne azt mondd, Isten a szívemben lakik, hanem azt, Isten szívében lakom. Első lépés: rálépni az útra. 84. Zsoltár egyik fél mondatát olvasom: átkelnek a kiaszott völgyön. Ugye tudjuk azt, hogy minden tisztességes, hűséges zsidó férfinak évente háromszor fel kellett zarándokolni Jeruzsálembe, és ezeknek a zarándoklatoknak mag volt a jól bejáratott útvonala, hogy mikor, hol, hogyan állnak mag, ott miket imádkoznak. Ez a 84. Zsoltár is egy ilyen zarándok Zsoltár, a Jeruzsálembe vezető út előtti utolsó állomás. És ebben a Zsoltárban itt van ez a gyönyörű vers, hogy átkelnek a kiaszott völgyön. Mi volt ez a kiaszott völgy? Ez egy konkrét hely volt, az volt a neve, hogy Baka völgy, más szóval könnyek völgye, síralom völgy. Azért nevezték így ezt a völgyet, mert egy Baka nevű cserje nőtt ott, és ennek a Baka nevű cserjének az izzadásából készítettek balzsamot. Úgy is mondhatnánk szimbolikusan, hogy a Jeruzsálembe vezető út utolsó állomása a zarándok úton a fizikai és lelki kimerültség a tetőpontjára ér. A legerősebb kísértés, az utolsó próbatétel, az akédia, a csüggedés, a csömör, a befelé sírás, a cél előtt egy lépéssel elveszíteni a reményt. A cél előtt egy lépéssel elveszíteni a reményt. Találtam egy kis újságcikket annak idején, és ezt beraktam ebbe a mappámba. Bringálva a Jézus szívéhez, a Szív című folyóiratból, egy kis fiatal pár biciklivel elment 1993-ban Paray-le-Monial-ba. Lehet, hogy valaki ismeri is őket, vagy lehet, hogy épp itt vannak. Nem tudom, kik ők. Sajnos nem volt leírva a cikkben. Lényeg talán számomra ebből a tanúságtételből. Az utolsó 20 kilométeren erőt vett rajtam a célközeli betegség. Javasoltam, aludjunk ott, de a túravezető nem hagyta. 22 nap alatt 1600 kilométert adtak meg, és az utolsó 20 kilométeren ott volt a kísértés, hogy ne biciklizzenek tovább, hanem inkább aludjanak. 41. Zsoltár. A szegények és a szűkölködők vizet keresnek, de nincs. Nyelvük a szomjúságtól kiszárad. 42. Zsoltár. Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy elhit a lelkem téged, Istenem. 56. Zsoltár. Bujdosásaimat számon tartod, fogd fel tömlődbe könnyeimet, te följegyezted szenvedésem útját. Ráléptünk egy útra. Jézus Krisztus meghívott, hogy az egyházban, az ő egyházában kövessük őt. Meghívott a szenvedés útjára. Utunk a könnyek völgyén át vezet. Megtapasztaljuk az egyházban, hogy reményeink, álmaink kudarcba fulladnak. Nem biztos, hogy mindenkinek ez a tapasztalata. Amikor én ezt kispapként írtam, akkor ez volt a tapasztalatom. Évről évre egyre jobban fogytak el a szemináriumból a kispapok, míg végre bezárták a pécsi szemináriumot. Én voltam az utolsó, akit ott felszenteltek. Az egyházban tehát megtapasztaljuk, hogy a reményeink, álmaink kudarcba fulladnak, kiszáradunk, elcsüggedünk. Egy fél évvel ezelőtt arra kaptam indítatást a Szentlélektől, hogy papi imaestöket kezdjek el szervezni. Én nagyon lelkes voltam, hogy hú, de jó lesz ez, majd eljönnek a papok, és együtt szentségimádást végzünk. Püspök atya is ezt szóban támogatta. És hát azóta 5 imaestet tartottam. Minden egyes imaestre 2 pap eljött. Az egyik az örök főpap volt, Jézus Krisztus, a másik én. Szóval vannak kudarcaink az egyházban. 5 papi imást. 5 nullra kikaptam. Az olaszok csak 4 nullra kaptak ki az EB-döntőn. Ez nem is olyan súlyos vereség. Kiszáradunk, elcsüggedünk, és vigasztalhatatlanul sírunk a sivatagban. Szomjazunk és sírunk. 80. Zsoltár. Isten könnyeink árját adja italul nekünk. Saját könnyeink egy kissé csillapítják szomjunkat, amikor lecsorog arcunkon, az ajkunkba. De a könny sós, nem édes víz. Aki pedig sósat fogyaszt, egyre jobban megszomjazik. Bezárul a kör. Reményvesztetten sírunk, saját könnyeinket isszuk, amitől még jobban szomjazunk, ezért újra csak sírunk. Ebben a helyzetben nem az a kérdés, hogy hogyan érhetnénk el azt, hogy ne sírjunk. A sírás köréből nem lehet kilépni, mert benne vagyunk. Aki kilép, az hazudik. Megtagadja a sírást, megtagadja önmagát. Megtagadja a saját létét. Nem az a kérdés tehát, hogy ne sírjunk, hanem az, hogy könnycseppjeink hogyan változhatnak édes vízzé. Mert az édes víz, egyedül az édes víz oltja szomjunkat. Az édes víz mindenki szomját oltja. Jézus Krisztus a szenvedés útjára hívott minket, keresztutat járunk. És ő azt ígérte, 126. Zsoltár, akik könnyek közt vetnek, majd újongva aratnak, könnyezve mentek, mentek ők is, vitték az újvetés magvait. Jézus azt mondta, Máté 11, jöjjetek hozzám, mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket, vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Jézus azt ígérte, az én igám édes, az én terhem könnyű. Igen, Jézus Krisztus azt ígérte, hogy sós könnyeinket édes vízzé változtatja, hogy szomjunkat teljesen lecsillapítja. Ahol pedig édes víz van, ott a magok kisarjadnak, fává érnek, és kert születik. A szenvedés útja tehát egy kertbe vezet. Második lépésünk, az út a kertbe vezet. Bibliának szinte az elejétől a végéig ez egy visszatérő kifejezése, a kert. Isten nem a számítógép elé teremtett minket, hanem egy kertbe helyezett el. Leo Buscalia, az író és előadó beszélt egy versenyről, amelyen zsűritagnak kérték fel. A verseny célja az volt, hogy megtalálják a legfigyelmesebb gyermeket. A győztes egy 4 éves fiú lett, akinek szomszédja, egy idős bácsi nemrég veszítette el a feleségét. Amikor a gyerek meglátta, hogy az öregember sír, átballagott a szomszéd kertjébe, felmászott a bácsi ölébe, és ott kuporgott. Később az anyja kérdésére, hogy mit mondott az öregnek, így felelt. Semmit, csak segítettem neki sírni. Az út a kertbe vezet. Miután elénekelték a himnuszt, kimentek az olajfák hegyére. Máté 26. Akkor Jézus elment velük egy majorba, egy kertbe, amelyet Getsemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, amíg én elmegyek oda, és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus 2 fiát, és elkezdett remegni és gyötrődni. Akkor azt mondta nekik, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok velem. Lukács 22. A halállal tusakodva még buzgóbban imádkozott. A verejtéke olyan lett, mint a földre hulló vér cseppjei. Majd felkelt az imádságból, és odament a tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Azt mondta nekik, miért alszotok? Keljetek föl, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Jézus Krisztus elvezet minket az ő kertjébe. Az ő kertje a Getsemáné. Itt leültet minket, hogy vele maradjunk, vele imádkozzunk, vele virasszunk. Azt akarja, hogy lássuk az ő személyes harcát. Azt akarja, hogy lássuk könnyeit, lássuk tusakodását a halállal, lássuk vérének földre hulló cseppjeit, lássuk akaratának teljes megfeszülését. Leültet minket, hogy figyeljük a szenvedését, és a figyelés által, a nézés által, a szemlélődés által hasonlóvá váljunk hozzá. Amit nézünk, azzá válunk. Azt akarja, hogy őt nézzük, hogy barátjává, társává váljunk a szenvedésben. A szenvedésben is példát adott nekünk. Szenvedésében az atyához kiált, az ő atyához. Vele akar egy lenni, az atyával akar együtt lenni. A kísértés, a megpróbáltatás keserűségét az atya akaratából vállalja. Az ő atya akaratából. Jézus Krisztus egyesül a legmélyebb emberi szenvedéssel. Egyesül a bűnös elhagyatottságával. A bűn elszakít minket Istentől. Megöli bennünk az isteni életet. A bűn összetöri teremtettségünk csodaszép ajándékát. A bűnre nincs szükségünk. Eltorzulunk, csúffá válunk. De Jézus Isten fiúi mi voltában felveszi az Istentől való elhagyatottság terhét. Egyesül a bűnnel. Egyesül a magunk által teremtett sivataggal, egyesül a sós könnyek és a vigasztalhatatlan szomjazás feloldhatatlan körével. Belép a körünkbe, hogy egészen belülről emeljen föl minket Isten szívébe. Megismeri sivatagunkat, megismeri a csillapíthatatlan, reményvesztett szomjazást. Beleszenvedi magát a bűnös ember léthelyzetébe. Beleszenvedi magát a sivatagunkba, és belülről konszekrál, átváltoztat minket. Az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki ezt látta, tanúságot tett róla, és igaz az ő tanúsága. János 19. Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a lélek tesz tanúságot róla, mert a lélek igazság. Tehát hárman tanúskodnak. A lélek, a víz és a vér. És ez a három egy. János első levele, 5. fejezet. Azon a helyen, ahol felfeszítették, volt egy kert. És a kertben egy új sírbolt, amelyben még senki sem feküdt. János 19. Jézus Krisztus elvezetett minket a kertjébe, hogy megtapasztaljuk az ő szenvedését. Amikor a legmélyebben tárta föl szeretetét, akkor döfték át lándzsával. A gúny és a gőg hitetlenségének lándzsájával átdöfték a szívét. Ennek így kellett történnie, és így kell lennie a mi életünkben is, amikor a leginkább akarunk szeretni, épp amikor bensőnket kitárva megnyílnánk a másik felé, akkor nem kellünk neki, akkor fordulnak el tőlünk, és tagadják meg szeretetünket. És épp ez a pillanat a szeretet születése. Amikor megölnek minket hidegségükkel, akkor kell a legforróbban izzani értük a szeretetben. Amikor elutasítanak közönyükkel, akkor kell az életünk áldozatát is felvállalni. Amikor nem kell nekik semmi belőlünk, akkor kell mindenünket odaadva keresztre feszülni értük. A halált hozó bűnt csak az életadó halál győzheti le. Jézus Krisztus életet adott nekünk az ő kertje közepén, az üres sírban. Ebben az üres sírban akarták megkenni halott testét balzsammal. A baka völgyben fakadt kenettel akarták megkenni. Ez az utolsó emberi gesztus annak jele lett volna, hogy végleg fogságba ejtettük. Annak jele lett volna, hogy a feloldhatatlan emberi szenvedés köre, a szomjazás és a sírás legyőzhetetlen köre, még Isten fiát is végérvényesen rabul ejtette. De nem kenhettük meg síralom völgyünk kenetével, nem pecsételhettük meg halálát, mert a teste már nem volt ott. Nem fogadta el tőlünk ezt a gesztust, ezt a nemesnek látszó, de a fogságát megpecsételni akaró tettet. Nem fogadta el, mert nem fogadhatta el. Nem fogadhatta el, mert feltámadt, mert fel kellett támadnia kertje közepén, az üres sírban. Nem fogadta el kenetünket, mert saját kenetét akarta nekünk adni. Azt a kenetet, amely az ő kertjében fakadt, az ő fájának izzadásából készült balzsammal kent meg bennünket. Megváltó szenvedéséből, keresztjéből, a saját kenetét, a saját balzsamát készítette nekünk. Könnyeink édes vizéből, imádságának lehulló vércseppjeiből készített nekünk balzsamot. hogy azzal megkenjen bennünket. A bűnös ember sírása, sós víz. Jézus könnyeinek sírása, édes víz. Imádságának lehulló vércsepjeiből készített nekünk balzsamot, hogy azzal megkenjen bennünket. Az ő kertje közepén szívéből forrást fakasztott. Harmadik lépés, a kert közepén forrás van. A kert közepén forrás van. A kenet, amelyet tőle nyertetek, maradjon meg bennetek, és akkor nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson benneteket, és ez igaz, nem hazugság. Azt szerint, ahogy tanított benneteket, maradjatok benne. János első level, a második fejezet, 27. vers. Amikor pedig eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. János evangélium 16. fejezet. A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az atya, megtanít benneteket mindenre. És eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. János 14. A kenet, amelyet Jézus Krisztus készített nekünk, szívének közepéből fakad. A kenet az első ajándék, a Szentlélek. Jézus Krisztus a saját lelkét adta nekünk. Azt a lelket, aki őt fölkente, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, bekötözze a megtört szívűeket, szabadulást hirdessen a foglyoknak, látást a vakoknak, az Úr kegyelmét minden embernek. Izaiás 61 és Lukács 4. Ezzel a lélekkel, ezzel a kenettel, ezzel a balzsammal kent meg bennünket, hogy az övéi legyünk. Krisztus azt akarja, hogy lelke által életünk legyen és bűségben legyen. Lelkének, kenetének, szívének minden gazdagságát ki akarja ránk árasztani. Hiszen ő benne rejlik a bölcsesség és a tudomány minden kincse. Kolosszai 2:3. Végül kiárad ránk a lélek a magasból, és a sivatag gyümölcsös kerté válik. Izaiás 32:15. Ahogyan a sivatag gyümölcsös kerté válik, úgy a sós víz édes vízzé válik. Folyókat fakasztok a kopár dombokon, és a völgyek közepén forrásokat. A sivatagot bővízű tóvá teszem, és a kiaszott földet vizek forrásává. Most úgy folytatom majd az elmélkedést, hogy közben szemléljük a kitott oltári szentséget. Köszöntsük azzal az énekkel, ha lehetséges, így spontán módon, de nem baj, hogyha nem lehetséges, hogy Uram, neked adom szívem.
Uram, neked adom szívem, szerelmed legyőz engem. Uram, szeretem kereszted, Uram, szívedben élek. Uram, neked
folyókat fakasztok a kopár dombokon, és a völgyek közepén forrásokat. A sivatagot bővízű tóvá teszem, és a kiaszott földet vizek forrásává. Ezt teszi velünk, bennünk és általunk a Szentlélek. És ekkor bárhol járunk is, akár halálsötét völgyekben, akár a bennünket körülvevő elembertelenedett világban, akár a kisítű leszólások közepette, mégis bennünk magunkban hordozzuk a forrást. Bennünk van a kenet. Bennünk van Jézus Krisztus sivatagot gyümölcsös kerté változtató ereje. 84. Zsoltár igéjét tanítás elején csak félig idéztem, hogy a zarándokok átkelnek a kiaszott völgyön, de ez az ige van tovább is, és forrássá teszik azt. Átkelünk a kiaszott völgyön, és forrássá alakítjuk mi magunk is. Hasonlóvá válunk az előttünk járó szentekhez, mint Szubiru Bernadett, aki hitének benső forrásával Lourdot forrássá változtatta, vagy Charles de Foucault, aki hitével, a benne izzó lélek erejével gyümölcsös kerté változtatta a sivatagot. Jézus Krisztus lándzsával átdöfött szíve minden élet forrása. Szívéből kiáradó szeretetével, szent lelkével a mi szívünket is forrássá változtatja, hogy magunkból adva csillapítsuk az emberek szomját. Jézus Krisztus életadó Isten. Ő azt akarja, hogy örök életünk legyen. Ő azt akarja, hogy szent lelkével, kenetével folytassuk az ő művét a világban. Azt akarja, hogy olyan messiási tetteket vigyünk végbe, mint ő. Azt akarja, hogy a mi életünk nyomán az ő élete fakadjon fel a világban, az emberek, a keresők, a bűnökben vergődők között. 104. Zsoltár. Kiárasztod lelkedet, s ők életre kelnek, és megújítod a föld színét. A világ, az egyház, az emberi szívek megújítását a Szentlélek itt és most bennünk akarja elkezdeni. Jézus Krisztus minket akar saját kenetével megkenni és lepecsételni önmagának. Azt akarja, hogy az ő saját lepecsételt forrásai legyünk. Azt akarja, hogy az ő élete éljen bennünk. Az ő élete az Atyával való szeretet egységből fakad, ez a szeretet egység pedig a Szentlélek. Amikor kiárasztja ránk lelkét, akkor Isten szívébe, a Szent Háromság közösségébe akar bevezetni minket. Ahogyan imádkozott, legyenek mindnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is egyé bennünk, s így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egyé legyenek, amint mi egy vagyunk. Én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egyé legyenek. S megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. János Evangélium 17. fejezet. Jézus Krisztus az Atya házába, az örök mennyei templomba, a saját szívébe, a templomban fakadó forráshoz akar elvezetni minket. Az Atyával való örök életéből akar részesíteni minket, hogy a Szentlélekben egészen az övéi legyünk. Jézus szíve az Atya háza. Az Atya készítette nekünk a Szentlélekben. Jézus Krisztus végigvezet minket a szenvedés útján, ahol könnyeink édes vízzé válnak. Elvezet kertjébe, ahol szenvedésében hozzá leszünk hasonlóvá. Bevezet szívébe, ahol a lélek élő forrásával csillapítja szomjunkat. Részesít minket az Atyával való örök szeretet egységéből. Megdicsőít minket, hogy ő maga megdicsőjön általunk a világban. Szívünkön át kiárasztja lelkét a világra, hogy balzsamának illatát mindenki megérezze. Illatával megittasítja az embereket, hogy örökké örvendezzünk ő benne. Az énekek énekéből. Megsebezted a szívemet, jegyesem, húgocskám, megsebezted a szívem szemednek egyetlen pillantásával, nyakláncod egyetlen gyöngyével. Milyen vonzó, húgom, mátkám a szerelmed, mennyivel édesebb szerelmed a bornál, keneted illata felülmúl minden balzsamot. Ajkadról jegyesem tiszta méz csurog, a nyelved alatt tej van és méz, ruhádnak illata a Libanon illata. Elzárt kert vagy, húgom, mátkám, elzárt kert, lepecsételt forrás. Hajtásaid gránátalmát termő kerthez hasonlók, tele mindenféle pompás gyümölcsel, nárdusszal, sáfránnyal, kálmossal, fahéjjal, mindenféle tömjén termő fával, mirhával és aloéval, a legjobb balzsamokkal. A kert forrása az élő vizek kútja, amely a Libanonról csörgedezik alá. Rajta északi szellő, déli szél, jöjj, járd át kertemet, hadd áradjon szét balzsamos illata. Jöjjön a kedvesem a kertjébe, hogy élvezze pompás gyümölcseit. Belépek a kertembe, húgom, mátkám, szedem a mirhámat balzsamommal együtt. Egyenest a lépből eszem mézemet, megiszom boromat a tejemmel együtt. Barátaim, egyetek, igyatok, ittasodjatok meg, kedveseim. Énekek éneke, 4.-5. fejezet. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökelő vízforrás lesz benne.